János Evangélium a 10. részéből olvasom fel a 25-ös és a 26-os verset. Elég hangosan beszélek, hallani hátul is?
Jobb lesz, mert mindjárt kikapcsolom.
Ja, jó. Ti is halljátok. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Eszter, ez az egy kérdést emelte ki ebből az igeversből, ebből a két igeversből, hogy hiszed-e ezt? És hogy dobjuk fel ezt az egy kérdést, ez nem az az egy kérdés, amire gondoltok. Ez az egy kérdést, hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? És tegyünk fel hozzá egy másik kérdést is, hogy mit? Egy analógiával élve, egy hiperkarmaszám jut eszembe, mindenki függ valamitől, és ennek a kapcsán azt mondhatom, hogy mindenki hisz valamiben. Lehet, hogy ez meglepő, mert hajlamosak vagyunk az embereket két kategóriához osztani, akik hisznek és akik nem hisznek. Sőt, leginkább így fogalmazunk, hogy vannak a hívők és a hitetlenek. De az igazság az, hogy a dolgok sosem ennyire egyszerűek, és ez sem ennyire egyszerű, mert mindenki hisz valamiben. Az is hisz, aki nem hisz Istenben, abban hisz, hogy nem hisz benne. A negatív hit is egy hit. És pusztán az, hogy egyébként én hiszem a hitvallásaimat, hiszek egy tanítást, az még nem biztos, hogy egy próbahelyzetben azt eredményezi, hogy én valóban hittel reagálok erre a helyzetre. Nem annyira egyszerű válaszolni el a kérdésre, hogy mit hiszek. Hiszed-e ezt? De mit? Milyen hittel hiszek én? Legyen az első kérdésfelvetés. Milyen hittel hiszek? Mi van az én hitemnek a közepében? Mi a hitemnek a lényege? Hogyha egy embert megkérdeznénk az utcán, hogy ez sokkal jobb egy keresztény fesztiválon, hogy miben hiszel, a jobb eset, ami történik, az az, hogy nem lelkész, csak van szó, bár tűnik még a lelkészeknél is, hogy egy hitvallásszerű szöveget fogsz hallani. Hiszek Jézus Krisztusban, aki Isten fia, és az én személyes megváltom. Aki meghalt értem, és én bűnös vagyok, de örök életem van. Egy szép kerek hitvallás. Ami ennél rosszabb, és azt gondolom, hogy ez független egyébként attól, hogy valaki keresztény vagy nem, hogy egy nagyon nagy katyvasz fogunk hallani. Mert amikor ez a kérdés feszül neked, hogy mit hiszel, akkor hirtelen vagy egy reflexszerű, dogmatikus hitvallás jön felszínre, vagy pedig mindaz, amiben az emberek úgy általában hisznek. Ami fontos az embereknek. A szeretet, a család, és sorolhatnánk. Hiszed-e ezt? Ez a kérdés az, ami elsőként megüti a fülünket, és mindenki hisz valamiben, én miben hiszek? Mi alkotja az én hitemnek a lényegét? De lépjünk tovább, van itt egy szituáció, és ebből a szituációból emeltünk ki egy párbeszéd részletet, egy rövid szóváltást. Jézus azt mondja, hogy ez jól lesz a mikrofonban majd. Jézus azt mondja, hogy hiszed-e a feltámadást? Hiszed-e, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és ha nem, és ha csak él, és hisz én bennem, sosem hal meg. Ez nem egyszerű kérdés. És erre Márta azt válaszolja, hogy igen, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Egy gyönyörű, szép hitvallási megfogalmazás. Ugyanazt érzem mögötte, mint amit Péter mond, hogy Te vagy a Krisztus. És rögtön ezután a mondat után a következő lépésben azt mondja, hogy és amúgy mikor fogod helyreállítani az Izrael királyságát. Egy hitvallásszerű formula az, amit itt olvasunk. Hiszem, hogy Te vagy a Krisztus. Ugyanezt történik, amikor a Samáriai asszonnyal beszélget. Tudom, hogy el kell jönni a messiásnak. De valahogy ez nem a lényeg. Nem a közepében van a dolgoknak. De Jézus azt kérdezi, hogy hiszed-e, hogy aki bennem hisz, ha meghal is él, és ha hisz én bennem is él, nem hal meg. Azt gondolnánk, hogy ez a feltámadásról szól. De most Szikszai Szabolcs módjára magamhoz híván egy kicsit, megpróbálom ezt kimozdítani, ezt a dolgot, és próbáljuk meg behelyettesíteni a feltámadásnak a helyére, ami személyes félelmünket. Mert hogy itt arról van szó, hogy egy testvérpárnak meghal a testvére. Lázár. És szemrehányást tesznek a hölgyek Jézusnak, hogy miért nem értél ide időben. És Jézus azt válaszolja, hogy ha hiszed, hogy én vagyok a Krisztus, az Istennek a fia, akkor ha meghal is, akkor is él a ti testvéretek. Igazán azokban a szituációkban lesz nyilvánvalóvá, hogy az én hitemnek a közepében mi van, van-e tartalma, vagy csak egy olyan dió, aminek van ugyan héja, de amikor megtöröd, akkor nincsen benne semmi. Amikor próbába kerülök, amikor egy nehéz helyzetben vagyok, amikor azt mondom erre a helyzetre, hogy ez egy halott ügy, hogy ezt nem lehet már visszacsinálni. Amikor azt mondom, hogy Istenem, hogyha itt lettél volna időben, akkor nem halt volna meg az én testvérem. Hogyha itt lettél volna időben, akkor nem történt volna ez. Hogyha lennél, akkor nem történne ez. Nagyon sokszor megfogalmazzuk szerintem, még kimondatlanul is, csak magunkban, tehát nem merjük megfogalmazni, mert nem szabad. Azt, hogy ha Isten van és szeret, akkor miért hagyja, hogy ez történjen? Próbáld behelyettesíteni a feltámadásnak a helyére, az, hogy elveszett a testvérük, meghalt a testvérük Lázár halálának a helyére a te veszteségeidet. Azt, hogy neked milyen veszteség jut eszedbe, mi az, ami elsőre beugrik, hogy miért kellett ezt elveszítenem, ezt a lehetőséget, ezt a kapcsolatot, ezt az embert, ezt a helyzetet, valamit, ami nekem nagyon fontos volt, vagy talán most nagyon fontos, és úgy érzem, hogy elveszítettem. Mert hogy itt arról van szó, hogy az a kérdés, hogy én hiszek-e abban, hogy Jézus élet és halál ura, és hogy ura az életemnek is. Akkor is, amikor én úgy látom, hogy most így ez egy veszett fejszennyele. Hogy ez egy halott ügy. Ebből már nem lehet kihozni semmit. Vége van, időben kellett volna ott lenned, Istenem, de nem voltál ott. Hogyan reagálok az olyan helyzetben, amikor azt látom, hogy itt még a Jóisten se segíthet? Milyen jó, magyar nyelven van egy ilyen kifejezés. Hallottátok már? Paul Tillich, most olvasom egy könyvét, Létbátorsága címe, mindig olvasok valamit, tehát ez nálam már megszokott. És ő ezt a helyzetet nevezi a hitbátorságának. Amikor egy olyan helyzetben vagyok, ami nem egy ilyen könnyed. Tehát, hogy úgy mennek a dolgok, és minden rendben van, és olyankor nagyon jó dicsőíteni Istent, és nagyon olyankor minden oké. Tehát persze, hogy Isten követője vagyok, az ő gyermeke vagyok. Hiszem, hogy te vagy a megváltó, mert minden oké. De amikor van egy olyan helyzet, amikor valamit elveszítettem, és úgy érzem, hogy ha Isten engem szeretne, akkor nem hagyta volna ezt, ott kell igazán, ott méretik meg igazán a hitem. Az, hogy valóban hiszek-e. Még réges-régen rájöttem arra, hogy van ez az ige, talán nektek is beugrik. Nem a házasságról van szó, de általában a házasságról alkalmazzuk, hogy ne legyen hívő hitetlen ne fele másikában. És általában a házasságról alkalmazzuk, hogy egy hitetlen és egy hívő ne legyen egymás házasságban. Az idő folyamán, jó részt a saját házasságom tapasztalata kapcsán is, rájöttem arra, hogy pusztán az, hogy egy vallásos és egy vallásos ember egymás mellé kerül, az még semmire sem garancia. Mert hogy a hit nem a vallásossággal egyenlő. Az, hogy nekem hitvallásszerűen van egy hitem, tételesen hiszek valamit, valami dogmatikai dolgot, az nem jelenti azt, hogy egy ilyen szituációban az én hitem megnyilvánul, hogy olyankor is tudok hinni Istenben. És nem kizárt, hogy van két vallásos ember, mind a kettő hívő, de egy ilyen szituációban az egyik feladja, és talán ott hagyja Istent, vagy vádolja Istent, a másik pedig azt mondja, hogy nyugi, Isten tudja, hogy mit csinál. Mit csinálok akkor, amikor úgy érzem, hogy ha Isten időben érkezett volna, vagy jelen lenne az életemben valóban, akkor ez nem történik meg. Mi történik akkor, amikor nem jó Isten gyermekének lenni? A Bibliában, hogyha forgatjuk, rájövünk arra, hogy ez a kérdés folyamatosan jelen van. Miért szenved az igaz? Miért kell Jézus barátainak elszenvednie ezt? Miért nem ér oda Jézus időben? Miért nem menti meg Lázárt? Azt mondja Jézus, hogy azért nem. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. Hogy van ez? Hogy belekerülünk egy próbába, egy veszteségbe azért, hogy higgyünk. És vajon elegendő-e egy ilyen helyzetben az a hit, ami hitvallásszerű? Ne értsétek félre, szerintem nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy dogmatikailag megfogalmazott hite, hogy tudja tételesen, hogy pontosan mit is hiszek. Innen elindulva idáig ez a hitem. De elegendő-e ez a fajta hit akkor, amikor az ember ténylegesen próbába kerül, amikor megpróbáltatik a hite, amikor az a fajta hit kell, amiről azt mondja a KT, a Heidelbergi KT, hogy az a fajta bizonyos bizalom. Hogy ez a hit ott van-e, amikor próbában vagyok, amikor veszteséget élek át. Hogy értem-e, hogy azért nem ért oda Jézus időben, hogy értünk, hogy higgyünk. Hogy épp az ilyen helyzet edzi meg a hitünket. Ezekben a helyzetekben tanít Isten bennünket arra, hogy mi a hit. A hit az, amikor a bizonytalanban is Isten mellett vagyok. Amikor tudom, hogy a bizonytalanban is ott van velem. Mostanában a Dániel története jut eszembe folyamatosan, hogy amikor azt mondja Dániel, hogy még ha nem tenné is, akkor is Isten mellett. Még ha nem tenné is. Nem tudom, hogy minek a következménye, hogy talán alapvetően emberi dolog, vagy a fejlett nyugati társadalomnak, a fogyasztói társadalomnak a következménye, de valahogyan úgy vagyunk beállítva, hogy ezt Pál Feri fogalmazta meg így, hogy azért jó Istenben hinni, mert akkor nyugi van. Akkor minden rendben van. A probléma ezzel csak az, hogy és mi van akkor, amikor nincs nyugi? Amikor nincs minden rendben? És amikor a baj csőstől jön? Amikor nem jönnek össze a dolgok? Amikor nem sikerül a vizsgám, pedig tökre készültem rá? Amikor nem jön össze ez a kapcsolat, pedig én tényleg beletettem magam? A legjobbat hoztam ki magamból. Mi van akkor? Mi van akkor, amikor megpróbálom ezer módon megközelíteni a kapcsolatomat a szüleimmel, de mégsem sikerül. És mi van akkor, amikor rájövök, hogy a szüleim ilyenek, és nem fognak megváltozni? Hogyan reagálok erre? Azt mondom, hogy Istenem, ha ott lettél volna, akkor minden akkor nyugi lenne, de nem voltál ott. Miért nincs nyugi? Vagy pedig azt mondom, hogy Isten engem formálni akar ezáltal. Formálni akar. A hétfőn egy előadást hallgattam a házasságról, és ez az előadás azzal kezdődött, hogy azt mondta az előadó, hogy óriási nagy tévhitben élünk házassággal kapcsolatban, azt gondoljuk, hogy a házasságnak a célja az, hogy boldogok legyünk. Ki az, aki egyetért ezzel az állítással? Tudom, hogy nem megyek felmenek ezeket, meg fogom száfolni. Én is ugyanígy gondoltam, és amikor először találkoztam ezzel a felvetéssel, akkor nagyon el kell gondolkodnom, és egy másik gondolkodásra állni, hogy basszus, lehet, hogy tényleg tévedek. Mert hogyha minden házasság nehéz, akkor azt jelenti, hogy senkinek nem jön össze az a jó házasság. És azt mondta az előadó, hogy a házasságnak a célja az, hogy Isten a házasságon keresztül formáljon bennünket és szenteljen meg. Ha valaki párkapcsolatban él, az tudja, hogy ott csiszolódsz. De hogyha úgy állok hozzá, hogy a házasságnak, vagy a párkapcsolatnak az a célja, hogy boldog legyek, és most boldogtalan vagyok, akkor azt mondom, hogy nem a megfelelő emberrel vagyok. akkor azt mondom, hogy Isten miért nem ad nekem egy olyan embert, akivel boldog vagyok. Nem értem meg azt, hogy Isten az ilyen kapcsolatokban formál engem, és Isten a megpróbáltatások által formál engem. Jézus nekünk is azt mondja, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Örülök, hogy nem értem oda időben, értetek? Azért, hogy higgyetek. Hogy formálódjunk. Azért történhet meg velünk ez. És ilyenkor ráadásul rájön az ember arra, hogy, hogy nem megy ez a fejben tudom dolog. Én nagyon ilyen kattogó, logikailag gondolkodó ember vagyok. És a pont a házasság az, ahol az ember, vagy a párkapcsolat, ahol az ember rájön arra, hogy ez így nem megy. Főleg férfiként, amikor rájön, hogy a nők teljesen másként működnek, nem logikus. És rákényszerít arra, hogy valahogyan máshogyan közelítsd meg, mert ez az emberi logika az így nem megy. Kevés az, hogy van egy ilyen racionális elképzelésed a dologról, és ez nem azt jelenti, hogy a nők irracionálisak, ezt ne értsétek félre, hanem azt jelenti, hogy az ő másik perspektívája kibillent engem abból az illúzióból, hogy én jól látok mindent. Amikor találkozom az életemben bármilyen területen egy olyan résszel, ami nem illik bele az én hitbeli keretembe, akkor ugyanezt történik, hogy kibillent engem ebből az illúzióból, hogy frankon tudom én más az egész kereszténységet. És akkor rájövök, hogy nem tudom. Mert ha itt lettél volna, Istenem, ha lennél, ha szeretnél, ha gondot viselnél rólam, akkor nem történne velem ez. Akkor jó lenne a párkapcsolatom. Akkor gördülékenyen menne az egyetemen a tanulmányaim, akkor gördülékenyen menne a pályakezdés, a főnökömmel való kapcsolatom, a szüleimmel való kapcsolatom, minden tök jó menne, hogyha neked tényleg fontos lennék. A dolgok nem így mennek, és Isten épp azért engedi meg azokat a helyzeteket, amikor azt mondjuk, hogy ha itt lettél volna, mert így fogalmazódik meg bennünk ez a szemrehányás, amikor nem tudom, hogy ismerőse az érzés, amikor kibukik belőle egy mondat, és azt mondod magadban, hogy ezt én mondtam. És ezt én mondtam, akkor azt jelenti, hogy ezt én is gondoltam. Ezt én éreztem. Ezek a helyzetek kihozzák belőlünk azokat a rossz hozzáállásokat, amelyek egyébként megkeserítik az életünket. Egyébként tök jól el lehet lenni ebben a hitvallásszerű kereszténységben. Az ilyen helyzetek hozzák ki, és akkor azt mondom, hogy ja, aha, valahogy félreértettem valamit. Hogy hiszed-e azt, hogy Jézus az élet és a halál ura, az éppen az olyan helyzetekben nyilvánul meg, amikor találkozol egy olyan helyzettel, amire azt mondod, hogy az én szempontomból, az én perspektívámból, emberileg, ez egy ilyen gyászhelyzet, tehát hogy ezt így el lehet temetni. Ebből nem lesz már semmi. És a hit épp úgy erősödik meg, hogy egy ilyen helyzetben megértem azt, hogy Isten hogyan munkálkodik az ember életében, és hogyan formál engem. Épp így fog megerősödni a hitem. És így értem meg azt, hogy Istennél tényleg nincsen lehetetlen. De ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen átalszom ezt a helyzetet, és ezt csak felébredek egy másik rend, ahol nyugi van. Tehát nem. Hanem átmegyek, ahogyan valakitől hallottam ezt, de átmegyek a tűzön. Én már nem leszek ugyanaz az ember egy megpróbáltatás után, amiben szembesültem egy helyzettel, amiről én lemondtam, és Isten visszaadta nekem másként. Nem leszek ugyanaz az ember. De Istennek pont ez a célja. Zárásként szeretnék utalni a Nikodémus történetére, azt a részt kértem a lekcióba. Általában a lekcióra nem szoktak utalni a lelkészek, de most mégis utalni fogok rá. Arról van szó abban a történetben, hogy egy idős ember beszélget Jézussal, és én mindig valami tragikusságot látok ebben a történetben. Főleg ez a mondat, hogy te Izrael tanítója vagy, épp hogy azt nem mondja, hogy és öreg is vagy. És mindezt nem tudod. Ott van egy jó, erős teológiai tudás, egy dogmatikus, hitvallásszerű hit. És elkezdenek beszélgetni az újjászületésről, a 30-on alig túli fiatal Jézussal, és akkor kiderül, hogy itt valami nagyon nagy hiba van a rendszerben. És azért tragikus nekem, hogy le lehet élni egy életet úgy, hogy valójában úgy éljük túl ezeket a helyzeteket, amit itt Mária meg Márta átél, hogy azt mondjuk, egyre több szemrehányás lesz bennünk Istennel szemben és az emberekkel szemben. Egy barátom egy időben számolta, hogy hányszor hagytam cserben, vagy nem tudom. Ez már a harmadik volt. És mondta neki, hogy ne viccelj. Mi volt az első kettő? És akkor mondta, hogy ez is. És olyan fontos volt neki ez a dolog, hogy ekkor cserben hagytál. És amikor elkezdtünk erről beszélgetni, akkor rájött ő is, és rájöttünk arra, hogy annyira nincs értelme, hogyha elkezdünk számon tartani. Mi is így vagyunk Istennel, amikor megpróbáljuk túlélni ezeket a helyzeteket valahogy túl, hogy azt mondjuk, hogy jó, egy strigula Istenem, itt nem voltál ott, itt se, négy, áthozzuk. És falat tele lehet firkán ezek a dolgokkal, és én közben nem fejlődtem. Valójában ezek mind lehetőségek arra, hogy az, amiben egyébként én nem érzem jól magam, abból Isten tovább vezessen, kivezessen, és elvezessen arra a földre, amit ígér. Ez a föld szerintem az, amikor az ember megtalálja a helyét ebben a világban, és így találja meg önmagát is. De ez az kell, hogy ezekben a helyzetekben kibukjon ez a hát igen, te vagy a Krisztus, de miért nem voltál itt? Itt kellett volna lenned. Akkor megértem azt, hogy ott volt. Ott van. Imádkozzunk. Jézusunk, szeretnénk eléd hozni minden ügyünket, amit elveszettnek gondolunk. Minden ügyünket, amelybe kapaszkodunk, és amelyet úgy szeretnénk megkapni, ahogyan elképzeltük. Eléd hozzuk az álmainkat és a vágyainkat, elképzeléseinket, terveinket, amelyeket szőttünk és szövünk a jövőre nézve, vagy a jelenre nézve. Eléd hozzuk a kudarcainkat, mindazt, amivel szembesültünk már életünk folyamán, vagy szembesülünk most. Eléd hozzuk talán a keserűségünket is, amikor úgy érezzük, hogy ott kellett volna legyél. Eléd hozzuk a tévedéseinket, amikor azt gondoljuk, hogy te akkor vagy igazán az Istenünk, és akkor vagy mellettünk, amikor minden jó is. Kérünk egyben arra, hogy formálj bennünket, és add nekünk a hit bátorságát, hogy azzal a hittel higgyünk, mint ahogyan a te szabadban elmondtad, amikor a körülmények ellenére hitről van szó. Amikor talán mindenki azt mondja, hogy ezen még az Isten sem segíthet, de mi tudjuk, hogy de. Adj nekünk ilyen bátorságot, ilyen bátor hitet. És ne engedd azt, hogy a hitünk valahol ott ilyen elméleti szinten megmaradjon. És kérünk is azért, hogy engedj be bennünket olyan helyzetekbe, ahol igazán megpróbáltatik a hitünk. De adj erőt is nekünk, ahogyan megígérted. Adj erőt ahhoz, hogy helytálljunk ezekben a próbákban. Segíts formálódnunk és alakulnunk. Hadd sugározzuk ebben a világban a te arcodat, aki bátor voltál, aki a kereszt halálig megaláztad magad, aki példát mutattál. Segíts bennünket bátornak lenni a próba helyzetekben. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.